Köszöntöm az Arena hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Hlavai Richárd. Vendégünk ma este Csizmadi Ervin, a Méltányosság Politika Elemző Központ igazgatója. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. De nagyjából azt mondhatjuk, hogy lezárult Magyarországon és Európában is a politikai tavasz, a tavaszi idény, hiszen jön a nyári szünet, és nagyon-nagyon sok minden történt. Ön szerint van-e egy jól követhető vonala például annak, ami Európában történt? Vannak mögöttünk választások, a Brexitet hozzuk magunkra 2016-ról, szóval van-e egy követhető vonala ön szerint?
Hát ugye lehetne követhető vonalnak mondanunk azt, amit például a magyar miniszterelnök 2016-ban mondott, nevezetesen, hogy 17 a lázadás éve lesz, tehát mondjuk ez egy követhető vonal lenne, ha ennek nem mondanának ellent bizonyos ugyancsak európai események, tehát példán a kokáért, mondjuk a lázadásba besorolhatnánk mondjuk a Brexitet, az valóban egy nem várt fejlemény a Nagy-Britannia részéről, de mondjuk a francia választásnak az eredménye, például az véleményem szerint ennek a lázadás narratívának egy kicsit ellentmond, noha valóban annak is van egy olyan jellege, hogy a francia politika is felfordul, de nem abban az irányba, hogy például a Marine Le Pen féle párt nagyon megerősödött volna. Tehát ilyen értelemben azt gondolnám, hogy párhuzamos folyamatok zajlottak.
Párhuzamos lázadások?
Hát mondjuk az egyik oldalon lázadás, a másik oldalon inkább azt mondanám, hogy próbálni valamit találni, valami megoldást találni arra, hogy hogyan lehetne konszolidáltabbá tenni, mondjuk például Franciaországban azt a helyzetet, ami ott is kétségkívül elég kaotikus.
Van egy közös kérdése az európai országoknak, az uniós tagországoknak, amelyre külön-külön nemzeti szinten megoldást kell találniuk, de a kérdés ugyanaz, ami szerint?
Már eleve ott a probléma, ugye, hogy van-e külön-külön nemzeti válasz, amit ön a kérdésében föltesz? Én azt gondolom, hogy Európában ez nem egy eldöntött kérdés, hogy tehát legyen egy európai válasz, vagy pedig legyenek különböző nemzeti válaszok. Én úgy érzékelem, hogy a Macron jelenség az inkább afelé mutat, hogy legyen egy globális európai válasz, erősödjön meg mondjuk a liberális demokrácia, és a különböző nemzetállamok azok pedig soroljanak be egy még egyébként pontosan meg nem nevezhető általános európai irány mögé. Szerintem egyébként 2015 óta, mióta ez a migrációs válság ez akuttá vált, azóta az igazi nagy problémája Európának az, hogy tulajdonképpen nem tudjuk, hogy van-e irány. Tehát nincs pontosan mi mögé besorolódni. Hozzátenném azt, hogy ez 2008 óta igazán probléma. Bizonyára a hallgatók is emlékeznek még, hogy ugye 2008-ban volt ez a nagy globális gazdasági válság. Én, mint aki politológiával foglalkozom, emlékszem, hogy akkor miket mondott az európai elit. Az európai elit akkor azt mondta, hogy most már nem elég, hogyha az unió gazdaságilag egységes, hanem politikailag is valami módon egységessé kell válnia. Azóta eltelt ugye 9 év, és én pontosan ezt a politikai egységesedést tulajdonképpen nem látom, hogy mi lenne ennek a tartalma. Azon túl, hogy legyen egy általános, egységes európai irány. Ugyanúgy megoldatlan az, hogy akkor a nemzetállamok például ebben hogyan vesznek részt. Tehát igazából szerintem megy egy gyötrődés, egy iszabb birkózás, nagyon-nagyon sok, hogy mondjam, varga betűvel, nagyon-nagyon sok olyan dolog van, hogy például a nemzetállamokat vissza kéne szorítani, ahelyett, hogy azon az inkább konstruktívabb megoldáson gondolkodnának, hogy a nemzetállam és a globális igényeket hogyan lehetne harmonizálni egymással.
Ez a dilemma okoz hozhatta azt, hogy a legnagyobb európai vezető államokban, tehát a nagy államokban is, az Európai Uniónak a működése az otthoni választás, tehát a belpolitikai választásoknak is a központi kérdése lett?
Igen, ez okozhatta, de mondom, hozzáteszem azt, hogy nincsenek receptek. Tehát az európai politikai elit az tulajdonképpen írtózatosan ki van éhezve sikerekre. 2008 óta tulajdonképpen egy sikerhajszolás megy, anélkül, hogy a sikerhez közelebb lépnének, és csak tényleg milyen érdekes, hogy ugye Macron megnyeri a választásokat, abszolút többségbe kerül, és ugyanakkor pedig látjuk azt, hogy a választók hány százaléka szavazott tulajdonképpen őrá. És ezt egy hatalmas európai sikernek kell nevezni, vagy nevezik sokan, miközben, hogyha ez Magyarországon történne, hogy ennyire kevés szavazattal lesz valaki abszolút többségben, abból már oltári botrány lenne, mint ahogy volt is, hogy a Fidesz hogy érhetett el ugye kétharmados többséget, miközben ilyen kevesen szavaztak rá. Nem látom, hogy nagyon a Macron féle, hogy mondjam, eredmény után ez a kérdés olyan nagyon előtérbe kerülne. Szóval summa summarum, én szerintem egy ilyen elnyúló útkeresésben van az Európai Unió és az Európai Unió vezető hatalmai.
Lehet-e a támpont ebben az útkeresésben mondjuk a többi tagországnak, ahol még mondjuk nem volt választás? Ugye 18-ban Magyarországon is lesz, és előtte majd erről fogunk beszélni, lesz például ősszel Ausztriában és Németországban is, ugye német és az osztrák is hasonlóan fontos lesz. Szóval lehet-e a támpont ebben az útkeresésben, hogy nagyjából sokan arra számítottak, hogy a populisták meg fognak erősödni minden európai országban, Franciaországban, Hollandiában is. Nem így történt. Van egyfajta lázadás, hogy a klasszikus pártok mintha visszaszorultak volna, de a populisták nem kerültek nagyon előtérbe. Ez ön szerint egy fontos támpont?
Hát én azért nagyon régóta azt gondolom, hogy ez a populizmus narratíva, ez nem biztos, hogy egy igazán jó beszédmód, mert elfedi azt, hogy tulajdonképpen a populizmusnak mi van a hátterében. Én inkább azt mondanám, hogy ami miatt ezek a pártok nem tudtak áttörni, mármint a populista pártok, az azzal függ össze, hogy ezt a mainstream pártok ebben a tekintetben elkezdtek valamicskét tanulni tőlük. Például azt, hangsúlyozom, tanulni tőlük. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy a populizmustól is lehet tanulni. Kismilliószor elmondtam én is, meg kollégáim is, hogy a populizmus nem egy tömbből faragott valami, hanem létezik egy úgynevezett jó és egy úgynevezett rossz populizmus. Egyébként ezt nyugati gondolkodók számtalanszor leírták már. A jó populizmusból például miért ne lehetne megtanulni azt, hogy a politikában ismét kellenek vezető személyiségek. Ugye az a rettegés, ami attól van, hogy majd diktátorok lesznek az erős vezetőkből, az a rossz populizmusnak a sajátossága, hogy úgy mondjam. Hát a Macron jelenség mögött nem az van, hogy a francia társadalomnak elege volt a teszetosza vezetőiből, és ezért szeretne egy olyan vezetőt, aki fiatal, dinamikus, esetleg van mögötte egy olyan feleség, aki ezt a dinamizmust még serkenti is, és így tovább. Tehát nagyon el tudja az európai polgár képzelni azt, hogy ismét legyen valami iránya a politikának, és ez meg legyen személyesítve. Nagyon lényeges dolog, azt gondolom. Tehát ilyen értelemben egy dolog, hogy a populista pártok nem tudtak áttörni, de hogy úgy mondjam,
De hatnak.
Hát olyan értelemben hatnak, és most ebben a stúdióban talán mondhatom ezt, hogy Mandinerről hatnak, mégpedig abban az értelemben, hogy tehát a mainstream pártok végre rájönnek arra, hogy nem az a jó politika, hogyha elszigeteljük a populizmust, az a dolognak az egyik része, hanem megpróbáljuk megérteni, hogy a politika nem megy vezetők és megszemélyesíthető egyéniségek, egy régi szép kifejezéssel mondva, állam férfiak vagy állam hölgyek nélkül. Hát az a dolog nem megy, amivel a 90-es években és a 2000-es években gondolták a politikát, hogy ne vezessük a politikát, majd az vezetődik magától. Minél kevesebb dolgot csináljanak a kormányok. Ami mit is jelent? A kormányok elveszítik a felelősségüket, elvesztik azt, hogy ő rajtuk bármi is számon kérhető legyen. Leadnak minden felelősséget, kóptálnak, alacsonyabb szintekre kerül a politika, és végül az emberek azt gondolják, hogy jó, hát akkor mindenki azt csinál tulajdonképpen, amit akar, ami persze a szabadságnak egy lehetséges felfogása, csak éppenséggel a 2008-as válsághoz vezető út is ezzel volt kikövezve.
Egy picit beszéljünk a brit választásokról, ami ugye Nagy-Britannia nagyjából két meglepetést okozott Európának, vagy mondjuk a világnak, ha úgy tetszik, mert nagyon sokan a Brexit népszavazás előtt is még ugye azt mondták, hogy nem lesz, tehát nem lesz meg a többség a Brexitnek, igen, meg lett. Utána jött ugye egy választás, amivel Theresa May azt szerette volna, hogy megerősíti a hatalmát, ez nem nagyon jött be. Mi történik? Itt is Európa? Európával van a baj, az európai üggyel?
Hát erről sok mindent lehet mondani. Én azt gondolom, hogy Anglia egy tipikus példa, vagy Nagy-Britannia egy tipikus példa arra, hogy lényegében nagyon kicsi különbségek vannak oldalak között. olyan értelemben, hogy szavazat arányilag. Tehát a Brexit nem egy elsöprő többséggel bekövetkező dolog volt. Ebből adódóan a legkisebb változások is módosíthatnak a dolgokon. Tehát például egy ilyen kudarcos választás, mint amit a Theresa May pártja, a konzervatív párt elszenvedett, ez nyilvánvalóan növelheti azoknak a hangját, azoknak a súlyát, akik azt mondják, hogy na lám, hát nem volt az egy jó döntés, ami a Brexit népszavazáskor született. Ez pedig számomra, mint politikai elemző számára megint csak előhoz egy elméleti kérdést is, nevezetesen azt, hogy ezek a nagyon polarizált társadalmak, amelyek felé megy ma Európa és a világ, ahol nem kirívóak a különbségek a két tábor között, hanem 55-45, 53-47, vagy van úgy, hogy 51-49. Ilyen társadalmakban kell élnünk, tulajdonképpen erre kell felkészülnünk, tehát bizonyos értelemben Nagy-Britannia egy példa a tekintetben, hogy hogy lehet egyben tartani ennyire megosztott társadalmakat. Ezek már nem azok a társadalmak, amelyeket nekünk a 21. században kell majd megszoknunk, amelyekben tényleg az van, hogy békésen, boldogan, hogy milyen boldog békeidőkben együtt élünk, hanem itt a legkisebb rezzenésre adott esetben az egész politikai rendszer megváltozhat. Ebből következően Nagy-Britániában én még ezt sem tartom egy lefutott dolognak, hogy mi lesz a Brexitnek a sorsa, és hogy fognak ezek a dolgok történni, és hogy egyáltalán például Theresa May megőrzi-e a miniszterelnöki székét, és így tovább, és így tovább, és akkor még nem is beszéltünk arról, hogy ezek a robbantások, illetve merényletek, amelyek ugye Nagy-Britániában történnek, ezek hogyan árnyalják, vagy éppen hogyan határozzák meg ezt a képet.
Ez a fajta, ahogy ön is fogalmazott, megosztottság, vagy ez a nagyon közeli egyensúly mondjuk a két oldal között, ami Nagy-Britanniában jellemző, ez nem az a fajta establishment megközelítés, vagy az a fajta néppárti megközelítés, ami például az osztrák elnökválasztáson kudarcot vallott, és az, amire a Macron győzelem egyfajta válasz, hogy a nagy pártoknak a kiszámított és kiegyensúlyozott rendszeréből elég volt?
Hát ugye a francia és az angol, vagy a francia és a brit példa ilyen szempontból különbözik egymástól, mert ugye a franciában nagyon látványosan változik meg most minden, ezzel, hogy egy éve még nem is létező párt megnyerte a választást. De azért hadd mondjam azt, hogy a francia helyzetre sem mondhatjuk azt, hogy na akkor majd megvan a hosszú távú megváltó Franciaországban, mert ez a párt ugye most abszolút többségben van, kiemelkedően nagy a parlamenti mandátumaránya, és így tovább. Bármi történhet Franciaországban is. Itt szerintem, ami ebből a francia példából a lényeg, az pedig a választások szerepének az újraértékelése. Európa tele van olyan választással az elmúlt évtizedekben, amikor csak koalíciós kormányt lehetett csinálni, vagy alig lehetett kormányt csinálni. Ugye nagyon nehezen összetartható furcsa kormányok álltak fel, amelyek elég sérülékenyek voltak. Most a francia választók mit mondtak? Adunk egy hatalmas nagy mandátumot egy új kormánynak. De mi van, hogyha ennek az új kormánynak sem lesz elegendő eredménye, hatékonysága, nem tudja végrehajtani azokat a reformokat, amelyeket nagyon sokan elleneznek Franciaországban. Franciaországban nagyon erősek a szakszervezetek, ugye szinte nincs olyan európai ország, amelyik ennyire erős szakszervezetekkel bírna. Ott a milliós tüntetések vannak az utcákon, ott nem az van, mint nálunk, hogy 3-4 ezer ember kimegy, és azt nagy tüntetésnek nevezzük. Magyarán se azok az országok nem, hogy mondjam, tartós biztonságúak, amelyekben ez a nagy megosztottság van, mint például ugye Nagy-Britannia, sem Franciaország, ahol most látszólag egy nagyon nagy fölénnyel nyert egy párt, azaz új kihívások vannak, amelyeket nekünk nagyon érdemes figyelni a magyar politika szempontjából is.
Mielőtt erről beszélnénk, láthatóan van egyfajta általános probléma, és persze ez Magyarországra is igaz, hiszen Magyarországon is voltak választások, és a részvételről ön is tett már utalást. Miért nem járnak el az európaiak a választásokra? Mi az oka annak, hogy viszonylag alacsony, tartósan szinte mindenütt a részvétel?
Azt gondolom az, hogy körülbelül 100 évig élt az a hit az európai emberben, hogy a demokráciának van egy alappillére, és ez a választás. A választás egy olyan felhatalmazást ad, ami nekem 4 évre egyértelmű zsinórmérték. Szerintem megkérdőjeleződött ez az érzékelésük, vagy ez a tudatuk. És azt mondják, akár már a választás másnapján is, hogy nekem ezek, akiket a többség megválasztott, nem kormányom. Menjünk az utcára. Tehát tulajdonképpen már az utca egy olyan erős tényezőjévé vált a politikának, amely adott esetben a választási eredményeket az első pillanattól kezdve felül tudja írni, nem formálisan természetesen, hanem, hogy úgy mondjam, informálisan. Tehát van egy olyan érzés, hogy nem fedi le a választás a demokrácia lényegét. Most, hogyha mi szakmánk felül nézem, a politika tudományban nagyon évtizedeken keresztül tartotta magát az a nézet, hogy akkor egy országban demokrácia van, ha szabad választások vannak. Ma már ez a nézet nagyon kevés politológus által vallott nézet, mert egy csomó minden más feltétel kell, szólásszabadságtól sajtószabadságig, ezer millió dolog, szervezet, civil társadalomnak a szabad szerveződése és így tovább. Tehát bizonyos értelemben én azt látom, hogy van az utcának egy újraértékelődő szerepe a világ minden országában. Tehát nem arról van szó, hogy Magyarországon most akkor egy csomó ember állandóan tiltakozik, hú, ez mennyire magyar jelenség. Ez egyáltalán nem magyar jelenség. Inkább azt mondanám, hogy hozzánk most kezd elérni az, ami a világban már az elmúlt 10 évben nagyon is megfigyelhető volt, csak hozzánk sokkal kisebb méretekben ér el, sokkal kevesebben vannak az utcán. Ez pedig egy általános politikusokból való kiábrándultságot jelent, ami azért nem mondanék egyébként különben, mindig ezt szoktuk mondani, hogy az emberek kiábrándultak, de ez olyan, mint a magyar foci, ugye, hogy 1968-ban voltunk a mélyponton állítólag, és Andorrától most kaptunk ki mégis, akkor most...
És azóta egyfolytában
És egyfolytában mélypont, tehát a politikusokból való kiábrándulásnak is vannak mély és mélyebb pontjai, és nem tudom, hogy hol van ennek a vége.
Ugye ezen a mélyponton, ahogy a beszélgetésünk elején is utaltunk rá, ön is, és én is utaltam rá, lesz még legalább egy nagyon fontos, de igazából két fontos választás még az ősszel, ugye Németország és Ausztria. Németország talán ebből a szempontból egy picit fontosabb. Mit gondol, milyenek az előjelek? Mire számít?
Hát ugye két olyan országról beszélünk, ahol Európában is szokatlan kormányzati felállás van, mert mind a kettőben a nagy koalíció van tartósan. Ez a két ország ilyen értelemben saját utat jár régóta, és mind a két országban ez a kérdés merül fel, hogy megmaradnak-e a nagy koalíciók, ugye a nagy koalíció azt értve, hogy a szociáldemokraták és a néppártiak koalíció mindkét országban, vagy kereszténydemokraták, és mindkét országban vannak jelei annak, ugye, hogy szeretnék ezt legalábbis az egyik oldalról felbontani. Németországban ugye a szociáldemokraták szeretnék valamilyen módon önállósítani magukat, de Ausztriában is vannak erre utaló jelek. Na most, hogy mi lesz annak arra jósolni, ugye természetesen nem érdemes, csak talán arra utalnék, hogy ugye ez is milyen érdekes. Ahol nincsenek nagy koalíciók, ott nagy koalíciókat szeretnének, az emberek fogjanak már végre össze, a politikusok. Magyarországon is mennyit hallottuk ezt. Ahol meg tartósan nagy koalíciók vannak, ott meg az emberek ebbe fáradnak vele egy idő után. Ha most a konkrét helyzettől eltekintenénk, akkor én azt mondanám, hogy Németországnak is egyébként jót tehetne az, hogy ez a két párt esetleg álljon vissza egy kormánypárti ellenzéki váltógazdálkodásra, Ausztriában dettó. A politikai kultúra az viszont nagyon erős, ami afelé ösztökéli őket, hogy ezeket tartsák fenn. Tehát mindkét országban a legvalószínűbbnek azt gondolnám pillanatnyilag, hogy megmaradnak a nagy koalíciók. Ugyanis ahhoz, hogy például ne nagy koalíció legyen, csak mondok egy példát, Németországban mondjuk kellene valamilyen más alternatíva, amit a nagy koalícióval szembe lehet állítani. Tehát, hogyha mondjuk Merkel pártja győz, akkor felmerül a kérdés, hogyha nem abszolút többségben van, akkor kivel kormányozzon. Ugye nyilvánvalóan a zöldekkel nem akar kormányozni. Ha bejutnak a liberálisok a német parlamentbe, ugyanis most nem tényezők a német parlamentben, nincsenek benn, akkor nekik van egy alternatív koalíciós partnerük. Ha nincs bent a liberális párt, akkor kizárásos alapon nem nagyon tudnak mással együttműködni, mint a szociáldemokratákkal. Ez meg arra mutat, hogy a politika sokszor a kényszerek szférája, sőt azt tudnám mondani önnek, hogy a legtöbbször a kényszer koalícióknak a szférája, és nem pedig a természetes szövetségeké.
Egy pici kitérővel bár lehet, hogy ez nagyobb fontos kérdés, talán a meghatározó kérdés, a menekültválság. A menekültválság ön szerint oka, önmagában oka annak a politikai válságnak, amit látunk, és az Európai Unió válságának, vagy egyszerűen csak felszínre hozta mindazokat a kérdéseket, amelyek egyébként is itt voltak velünk, csak nem beszéltünk róluk?
Hát nézze, erre azt tudom önnek mondani, hogy ugye a politikában van egy ismert mondás, miszerint a hídon akkor kell átmenni, ugye amikor odaérünk a hídhoz, ezt is ugye egy ismert magyar politikai szereplő szokta emlegetni. Ezzel azt akarom mondani, hogy ez a migrációs krízis, ez most tetőződött, vagy a mostani ismereteink szerint 2015-től kezdődött tetőződni, de ez Nyugat-Európában évtizedek óta jelen van, ha nem is olyan mértékben, mint amilyen mértékben korábban volt. Az újdonsága szerintem ennek a migrációs kérdésnek 2015 óta, hogy ebbe belevonódtak a kelet-közép-európai országok is. Tehát míg korábban Nyugat-Európa, hogy úgy mondjam, a saját csatornáin és a saját szférájában intézte ezeket az ügyeket, kiderült, hogy ez a jövőben nem lenne így. Nyugat-Európa hozzászokhatott évtizedek során ahhoz, hogy ő természetes módon migráns tömegeket próbál integrálni, Kelet-Közép-Európa pedig egyáltalán nem ismeri ezt a problémát. Ebből következően itt null pontról indultunk 2015-ben. A megoldás ugye Magyarországon a kerítés, még néhány országban ez az eljárás ugye fölmerült, a visegrádi négyek ebben például nagyon egyetértenek, de azt gondolnám, hogy igazából majd most jön az a korszak, hogy ezt ki tudunk-e találni, úgy értem az Európai Unió ki tud-e találni egy olyan megoldást, ami Nyugat-Európának és Kelet-Közép-Európának is jó ebben az ügyben, mert az nyilvánvaló, hogy Kelet-Közép-Európa azt a fajta meglehetősen szabad és liberális menekült politikát vagy bevándorlás politikát nem tudja vagy nem akarja alkalmazni, mint amit Nyugat-Európa.
Egy nagyon rövid kérdés, elég egy picit álljunk meg itt. Ön szerint kell amiatt aggódnunk, hogy az Európai Unió hosszú-hosszú béke évek után, évtizedek után egyszer csak szembe találja magát egy nagyon komoly problémával, és ebben az első komoly problémában képtelen közös megoldásra jutni. Kell emiatt aggódnunk?
Hát én úgy mondanám, hogy, és ezért mondtam a hidat, hogy akkor, mert hogy
tehát de itt vagyunk a híd előtt.
Itt vagyunk most a híd, de a híd fele közeledett az európai fejlett országok nagy része évtizedek óta. A 60-as, 70-es évektől kezdődően én rendkívül sok holland tanulmányt olvastam arról, hogy Hollandiában ez mit jelent. Ne felejtsük el, hogy Hollandiában politikai gyilkosságok történt. Mondjuk a 2000-es évek elején különböző politikusokat és politika közeli embereket gyilkoltak meg, nem kis mértékben a migrációs tematika kapcsán. Az új elem, és ami miatt aggódnunk kell, ha ezt így mondhatom, hogy aggódni, az, hogy vajon ez egy szakítópróba lesz a nyugat-európai régi fejlett demokráciák és a kelet-közép-európai, az Európai Unióba 10-12-15 éve benne lévő országok között. Mert hogyha ez egy szakítópróba lesz, akkor nagyon könnyen kialakulhat az a képlet, amit még a régi rendszerből ismerünk, amikor ugye a centrum periféria című dolog volt, vagy amit ma úgy mondanánk, hogy többsebességes Európa. Tehát bizonyos értelemben én már most azt látom, hogy a többsebességes Európa már most is létezik, még hogyha ezt tagadni is próbálják. Hát nyilvánvaló, hogy Magyarország és a többi kelet-közép-európai ország egyszerűen a történelmi adottságai miatt nem tudja azt a fajta migráns politikát csinálni, amihez a nyugatiak hozzászoktak. Megint csak azt mondom, hogy hosszú évtizedek alatt.
Csizmadé Ervin, a Méltányosság Politika Elemző Központ igazgatója, az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják, rövidesen innen folytatjuk. Tartsanak velünk továbbra is.